Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Fújtassuk azzal a quadragésimo anno áttekintését, hogy 11. Pius szerint a tulajdon birtoklása természetes módon felelősséggel jár. Használata gyarapítása során a magánérdek mellett a közjóra, a teljes társadalmi emberi közösség érdekeire tekintettel kell lenni. Ez egyben megszabja azt is, hogy mi az állam joga és feladata a magántulajdon vonatkozásában, hiszen a magántulajdon jogát nem emberi törvény, hanem a természet adja s azt, mint ilyent, az államhatalom el nem törölheti, hanem csak alkalmazását szabályozhatja és összhangba hozhatja a közjó követelményével. Ez utóbbi egyben az állam legfontosabb rendeltetése a tulajdon, a tőke, a munka világában, a közjó követelményének megfogalmazása, érdekeinek képviselete, valamint a tulajdonosi érdekek közötti egyensúly méltányos kiegyenlítődésének biztosítása. Nem mehetünk el szó nélkül amellett a tény mellett, hogy amit itt a quadragésimo anno megfogalmazott, valójában nem volt más, mint a szociálisan gondoskodó és piacbarát jóléti állam gondolatának óvatos, a részletekre még ki nem térő megfogalmazása, évtizedekkel megelőzve azt, amikor ez a téma a nyugati világ gazdasági és politikai döntéshozóinak terveiben, vitáiban felmerült. Nem véletlen, hogy amikor a második világégés után végre formát öltötte a jóléti állam gondolata a nyugat-európai politikai elit soraiban, azt elsősorban keresztény elkötelezettségű pártok, politikusok fogalmazták meg. Olyan politikusok, mint a francia Robert Schuman, az olasz Alcide de Gasperi, a német Konrad Adenauer vagy Ludwig Erhard. De meglepően korszerű volt a maga idejében a pápának az a gondolata is, amely a nagy jövedelmek, a felhalmozott tekintélyes tőke esetében a közjó méltó szolgálatának a munkahelyteremtő és hasznos javak termelésére irányuló befektetését nevezte, hiszen az emberek munkához, keresethez juttatása az első lépés a társadalmi igazságosság és a jó közteherviselés felé vezető úton, amelyet csak időlegesen egészíthet ki a szociális segélyezések rendszere. Ezt a gondolatmenetét folytatva 11. Pius leszögezte azt is, hogy a modern gazdasági élet viszonyai között a tőke és munka kölcsönös egymásra utaltságát a társadalmi élet zavartalansága biztosítékának, alapvető adottságnak kell tekinteni. Szó nem lehet tehát arról, hogy a Manchester liberalizmus szellemében a tőke minden határon túl a munka világának rovására való növekedés mellett kellene érvényre jutnia, de erkölcsi és gazdasági értelemben járhatatlan az az út is, amely a termelésből származó haszon egészét a munkavilága számára tartaná fenn. A quadragésimo anno következtetése szerint igazságos társadalom és jól működő gazdaság csak úgy képzelhető el, hogy mindenkinek meg kell kapnia a javakból az őt megillető részt. El kell érni, hogy a megtermelt javak elosztása a közjó, vagyis a társadalmi igazságosság szabályainak megfelelően álljon helyre, és azokhoz igazodjon, mert minden normális ember tudja, hogy ma az elosztás rendjét a néhány dúsgazdag és a számlálatlan szegény ember közötti mérhetetlenül nagy különbség következtében roppant súlyos mértékvesztés nyomorítja meg. Profitai szavak voltak ezek 31-ben, de valljuk meg őszintén, hogy aktualitásukat napjainkra sem vesztették el, hiszen korunk világgazdaságának globalizációja bővítetten termeli újra a társadalmakon belüli és a régiók közötti igazságtalanságokat. Mint ahogy időszerű maradt az a pápai gondolat is, amely a tőke és munka világa közötti átjárhatóság megteremtését a munkás tulajdonossá, vállalkozóvá, tőkéssé, részvényessé válásának lehetőségét szorgalmazta, ami az 1950-es évekre került a gazdaság élén járó országok szociálprogramjainak napirendjére. A tőke és munka világa közötti konfrontáció mindenkori alapvető kérdése a munka árának, a munkabérnek alakulása. A pápa itt három szempont összehangolásában vélte felfedezni az igazságtalanságból, méltánytalanságból kivezető, a gazdasági élet elevenségét megőrző utat. Javaslata szerint bérek tekintetében olyan társadalmi megállapodásra van szükség, amely minden értelemben és minőségi módon kielégíti a munkás és családja szükségleteit, sőt módot ad életfeltételeik folyamatos javítására, növekvő, bár észszerű fogyasztásra, felhalmozásra, megtakarításra. Ugyanakkor a bérek megállapításánál tekintettel kell lenni a vállalat lehetőségeire, piaci versenyképességének megóvására, a tőke megtérülésének és gyarapításának biztosítására is, az állam gondos gazdaságpolitikájának pedig mindezeken túl a közjavára is tekintettel kell lennie, hogy a bérek és az árak helyes aránya és mértéke a teljes gazdasági rendszer működő képességének biztosítását, a gazdasági növekedés fenntarthatóságát is szolgálni legyen képes. Ilyen sokrétű célok eléréséhez természetesen megfelelő eszközökre, elvekre is szükség van. Az ezekről való gondolkodás adott módot arra, hogy 11. Pius a társadalom kívánatos újrendjére vonatkozó néhány alapvető elvet is megfogalmazzon. Így aligha volt számára kétséges, hogy a tőke, a gazdaság csillapíthatatlan mohósága önszabályzó működésének látványos kudarca idején egy fenyegető szociális robbanás és a kommunista eszmék térfoglalása árnyékában elsősorban a társadalmat irányító közhatalom az állam szerepének újragondolására van szükség. Ilyen körülmények között egyszerre kell erősíteni az államhatalomnak a gazdasági életet ellenőrző, a tőke és munkavilága közötti közvetítést kezdeményező szerepét, ám ugyanakkor elejét kell venni annak is, hogy ez a hatalom a közjó jelszavára hivatkozva túlhatalomra formáljon igényt, elvonva, kisajátítva maga számára az egyéni és közösségi élet irányításának, a gazdaság igazgatásának, a szociális béke megteremtésének feladatát. A pápa ennek a 30-as évek elején, a totalitárius hatalom kiformálódása idején nagyon reális veszedelemnek az elhárítására a kölcsönös kisegítés, a keresztény hagyományból ismert szubszidiaritás elvét vélte a legalkalmasabbnak. Azóta klasszikusnak számító, feltehetően a már említett Nell Breuning páter által sugalt megfogalmazása szerint, amit az egyes egyének saját erejükből és képességeik révén meg tudnak valósítani, azt a hatáskörükből kivonni és a közösségre bízni tilos. Éppen így mindazt, ami egy kisebb és egy alacsonyabb szinten szerveződő közösségben végrehajtható, ellátható, azt egy nagyobb és magasabb szinten szerveződő társulásra áthárítani, jogszerűtlenség és egyúttal súlyos bűn is, a társadalom helyes rendjének felforgatása, mivel minden társadalmi tevékenység lényegénél és benne rejlő erejénél fogva segíteni, szubszidiálni köteles a társadalom egész egyes részeit, ellenben soha nem szabad bomlasztania vagy bekebeleznie azokat. Valójában ennek a nagyon fontos, a későbbi társadalmi tanítás egészét meghatározó elvnek a kimondása esetén a társadalom autonóm és organikus rendjének megőrzése mellett érvelt 11. Pius, arra figyelmeztetve, hogy minden egyénnek és közösségnek magának kell sajátos feladatait ellátnia, és az őt érintő döntéseket meghoznia. Ha erre ereje vagy eszközei kevésnek bizonyulnak, a magasabb szintű közösségek végső soron az állam segítségére igényt formálhatnak, ám a magasabb szintű társadalmi szerveződések nem léphetnek a helyi közösségek helyébe, nem vonhatnak el hatásköröket, nem dönthetnek helyettük, és munkájukat sem helyettesíthetik. Valójában ennek a fogalmi megközelítésnek az utóélete igen termékenynek bizonyult, hiszen tartalma nem más, mint az önkormányzatiság elvének kimondása, mint a társadalmi demokrácia fontos eszköze. Így nem lehet a mindenható és atyáskodó állam feladata helyi ügyekben dönteni, és egy munkahelyi konfliktus esetében is csak akkor van szükség közvetítőre, döntőbíróra, ha a felek a tárgyalás és megegyezés lehetőségét már kimerítették. Ezzel összefüggésben merült fel a Quadragesimo Anno gondolatmenetében a gazdasági és szociális konfliktusoknak társadalmi osztályok és rétegek harca helyett korporatív rendszerben való megoldása, mint lehetőség. A korporációk olyan ágazati szervezetek, amelyekben a tőke és a munka képviselői között közvetlen megegyezés is alkuhivatott az érdekellentéteket, konfliktusokat kezelni. Ezek a mi mai fogalmaink szerint olyan ágazati, érdekegyeztető fórumok lettek volna, amelyekben ellentétben a Mussolini által akkoriban szorgalmazott közvetlen állami felügyelettel és kiegyezési diktátumokkal a munkaadók és a munkavállalók közös érdekei kompromisszumok megkötésének ösztönzői, az állam a hatóság bevonása pedig csak végső esetben szükséges és kívánatos. Fejtegetései utolsó részében 11. Pius a gazdasági hatalom átalakulásáról és a szocialista mozgalom átformálódásáról beszélt, világosan felismerve, hogy a szabad verseny helyét immár a gazdasági hatalom és erő mértéktelen koncentrációja, az állami hatalom helyébe lépni akarás és a teljes határokat nem ismerő gazdasági és politikai tér meghódításának szándéka vette át, amire válaszképpen a szocialista eszmék is új, radikális köntösben a kommunizmusnak a teljes társadalmi rendet leromboló radikalizmusában öltöttek alakot. Ez utóbbi a szociális forradalom és az osztályharc áruhájában jelentkező, minden bajok orvoslását igénylő politikai demagógia a pápa diagnózisa szerint sajátos módon még a katolikusok táborában is szerzett híveket magának, amit ebben az időben különösen a francia katolikus értelmiség egy részének a baloldal felé húzó magatartása igazolt, miközben annak elvei és gyakorlata a gazdaságról, a politikáról, az erkölcsről vallott felfogása gyökeresen ellentétes a keresztény elvekkel, az egyház hitével és tanításával. Ilyen körülmények között a körlevél záró gondolat sorában a pápa a bevezetőben megfogalmazottakhoz a gazdasági, szociális és politikai bajok gyökerét jelentő erkölcsi romláshoz, az ebből a helyzetből kivezető utat jelentő morális megújulás elodázhatatlanságához tért vissza. Ha lelkiismeretesen a dolgok mélyére hatulunk, világosan ki fog derülni, hogy a hőn óhajtott társadalmi megújulást meg kell előznie a lelki megújulásnak keresztény szellemben. Ezt a szellemet oly sok gazdagsággal foglalkozó ember tagadta meg, szerte a világban, pedig enélkül, a megújulás nélkül minden próbálkozásunk a semmibe hull, és házunk nem kősziklára, hanem futóhomokra épül. Valójában ez volt a Quadragesimo anno igazi, máig érvényes üzenete. Erkölcsi megújulás nélkül nincs gazdasági rend és szociális béke, a mindent átható szeretet pedig még a gazdaság világában is olyan szervező elv, már-már azt is mondhatnánk, hogy termelési tényező, amely egy békés, gazdag és igazságos világ felé vezethet. Ezzel a végszóval búcsúzom már a kedves hallgatóim, Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.